Békesség néke. Isten igéjét János evangéliumából fogom felolvasni, a harmadik rész 14. és 15. verseiből. Tehát János evangéliumának harmadik részéből olvasom az igét, a 14. és a 15. verseket. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy percet még csendesedjünk el, szeretnék imádkozni. Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy felemeltettél, és hogy rád lehet tekinteni. Uram, akik rád tekintenek, azoknak életük lesz. Te így ígérted, ez van rögzítve a Szentírásban, és nekünk a legnagyobb szükségünk éppen erre az életre van. Segíts most, Uram, felemelni a mi szívünket, a mi tekintetünket Te rejád, hogy belőled élet áradjon felénk. Amen. Amikor az Úr Jézus ezeket a mondatokat elmondta, akkor egy nagyon régi történetre utalt, amely az ószövetségi események sorában történt, az Egyiptomból való szabadulás után. Nagyon nagy csodát visz véghez Isten az ő népével, mert kiszabadította őket az egyiptomi fogságból, ahol nagyon csúnyán sanyargatták őket, és gonosz módon pusztították a nemzetet. És az emberek megelégelve a szenvedést Istenhez kiáltottak, keresték azt, akiről hallottak a régmúlt időkből, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene meg tudja szabadítani azokat, akik ő hozzá kiáltanak. És felkiáltottak ehhez a valahonnan hallott, valahonnan ismert, de számukra még igazán meg nem tapasztalt Istenhez. És Isten lehajolt hozzájuk, meghallgatta az ő imádságukat, kiszabadította őket, megnyitotta előttük a vörös tengert, és szabadságot adott az ő népének. És aztán az történt, hogy ez a nép nem tudta megbecsülni ezt a szabadságot. Elkezdett zugolódni. Úton, útfélen belekötöttek ebbe az Istenbe, aki őket megszabadította, mindig találtak ellene valami kifogást, amely éppen kapóra jött nekik, amit éppen elszenvedtek, azt mind Istenre hárították. Annyira ismerős, ugye? Amit a ma embere is elszenved, annyira szereti Istenre hárítani. Az én betegségem, az én nyomorúságom, hogy miért engedte meg az Isten. Egyszer egy idős nénit elszállítottunk az autónkkal, mert nagy szatyrokat cipelt, és integetett, hogy álljunk meg. Egy pár kilométeren elsegítettük őt hazáig, és elmondta azt, hogy őt érte valamilyen betegség, már pontosan nem is emlékszem, hogy milyen betegség, és éppen hogy csak életben maradt, és azóta neki sokkal nehezebb az élete, sokkal nehezebben viseli a testi gyengeséget, mióta ez a betegség megvan. Ő nem érti azt, hogy az Isten miért engedte őt így lesújtani, hogy miért nyomorította meg Isten az ő életét. Ha nem tudta, hogy mi keresztények vagyunk, a feleségem kapott Istentől bölcsességet, és elmondta neki azt, hogy hát, miért nem úgy tetszik felfogni ezt a dolgot, hogy milyen jó, hogy az Isten nem engedett belepusztulni ebbe a betegségbe. És megtartotta az életemet, hogy cipelhessem a szatyrokat, ha nem is olyan egészséggel, mint korábban, de élek. Az én megtartó Istenem közbe avatkozott, és nem adott át engem a halálnak. És akkor azt mondja, néni elámul, és azt mondja, hát én erre még soha nem gondoltam. Hát köszönöm, kedves, hogy ezt nekem eltetszett most mondani. Nagyon köszönöm, mert most valamit megértettem. Hát nekem nem vádolnom kell az Istent, hanem meg kell köszönni. Ezek a zsidó emberek ott a pusztában elfeledkeztek arról, hogy hálát adjanak az Istennek. De nem őket kell ezért hibáztatni, mert pontosan ilyenek tudunk lenni mi is. Elfelejtjük. És történt egy alkalommal, hogy ismét az éhség kerülgette őket, ismét azt látták, hogy nincsenek bővízű patakok a sivatagnak azon a területén, ahol éppen vándoroltak, és megint megijedtek. És megint elkezdtek zugolódni. Isten ellen és Mózes ellen. Ez mindig így van. Akik nem bírják Isten jelenlétét, nem bírják az Isten szolgájának a jelenlétét sem. Akiknek bajuk van a szabadító Istennel, bajuk van az Isten szolgáival is. Mindig összekötődik. Mert Isten is adja magát az ő szolgái mellé, és az Isten szolgái is adják magukat Isten mellé, ezek elválaszthatatlanok. És ha valaki nem bírja kiállni az egyiket, akkor nem bírja kiállni a másikat sem. Itt is így volt. Mózes ellen is zúgolódtak, és zúgolódtak Isten ellen is. Miért nem maradtunk inkább Egyiptomban? Minek hoztál ki bennünket? Ott legalább eltemettek volna bennünket koporsókba. Volt mit enni, volt mit inni. Nyugodtan halhattunk volna meg, nem itt a kesejük zabáltak volna fel bennünket a pusztában. Miért hoztál ki bennünket? És Isten azzal sújtott le az engedetlenkedő népre, hogy mérges kígyókat bocsátott rájuk. Ott a kövek közül előkúsztak ezek az elszaporodott mérges kígyók, és mindenhová besúrrantak a sátraikba, éjszakánként a kövek mögül csaptak le a lábukra, a mezítelen végtelen lábukra, és hullott a nép. Mérges kígyókat szaporított el Isten ott a környéken, és belekerültek egy olyan helyzetbe, ahol halálos marást kapott nagyon sok zsidó ember. És akkor felkiáltottak. Megint felkiáltottak a szabadító Istenhez. Megint a baj van. Megint mennyire a mi korunk ez. Ez nem a zsidóság története, hanem az emberiség története. És az emberiség történetében mi is egy kicsi feletét élünk meg most. Ilyenek vagyunk. A Biblia bemutatja, hogy ilyen az ember. Amikor az Isten keze ránehezedik, amikor valamilyen bajban van, akkor megint felkiált szabadításért, amint jól mennek a dolgok, akkor elfelejti rögtön, hogy mi minden történt. Egyszer egy asszonnyal beszélgettem, aki elmondta azt, hogy hát bizony a bajban ő is szokott imádkozni, de egyébként őt ez az egész nem érdekli. Mondom, te olyan vagy, mint egy ejtőernyős. Amikor zuhan, és látja, hogy közeledik a föld, és létrejön a halálos ütközés, a becsapódás, akkor még idejében megrántja a madzagot, kinyílik az ejtőernyő, megvédi az eséstől, földet ér, sikeresen landol, összecsomagolja az ejtőernyőt, és a háta mögé pakolja megint. Mondom, te így vagy Istennel. Amikor kell, akkor megrántod a véscsengőt, ja Istenem, segíts nekem, Isten megsegít, és amikor túl vagy a veszedelmen, akkor összecsomagolod az Istent, és a hátad mögé pakolod. Ilyen az ember. Ilyenek voltak ezek a zsidó emberek is, ott a bajban, ott már tudtak imádkozni. De ha valaki nem tud egyébként, akkor Isten hozzásegítő, segíti őt ehhez. Akkor úgy fog imádkozni. És imádkoztak, és Mózest is kérték, hogy imádkozzon, és Isten azt mondta Mózesnek, hogy készítsél el egy érckígyót, tűzd fel egy póznára, emeld fel jó magasra, és aki rá fog tekinteni erre az érckígyóra, az akkor sem hal meg, hogyha a mérges kígyó megmarta. És így is történt. Mózes elkészítette az érckígyót, és felemelte jó magasra, hogy mindenki láthassa. Aki csak a közelbe merészkedett. Aki csak bízott annyira Istenben, hogy nem hazudik ma sem. Akiben csak volt még annyi maréknyi bizalom, vagy csipetnyi bizalom a szíve mélyén, hogy amit Isten mondott, mégiscsak igaz, mert igaz volt, amikor kihozott Egyiptomból, és bár zugolottunk ellene, de mindig megsegített, mindig neki volt igaza, és megint nekünk nincs igazunk. Akiben egy csipetnyi volt ebből a felismerésből, az feltekintett, oda ment. Hol van, hadd lássam, megmart a kígyó, veszélybe vagyok. Hadd tekintsek az érckígyóra, mert akkor meggyógyulok, és így történt. Senki nem hullott el, aki rátekintett az érckígyóra. Egyetlen egy sem. És mindenki elpusztult, akit megmart a kígyó, és nem tekintett az érckígyóra. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, így kell felemeltetnie az ember fiának, mint ahogy Mózes felemelte az ért kígyót a pusztában. Ha Isten egy csipetnyi hithez, egy csipetnyi bizalomhoz segít bennünket, akkor rögtön felemeljük a tekintetünket az ő fiára, aki a Golgota keresztjén felemeltetett. Fel a világ fölé, hogy az Isten áka reá hújjon helyettünk. Hogy az ő vére megmosson, megtisztítson bennünket minden istentelenségtől, minden hitetlenségtől és minden bűntől. Felemeltetett az embernek fia, Jézus Krisztus, olyan helyre emeltetett, hogy mindenki láthatja. És ez ma is pontosan így van, hogy az Isten felemeli őt, az ige hirdetés bolondsága által dicsőséget ad az ő fia nevének. Valaki rá sem hederít. Valaki azt mondja, hogy ez őrültség, ez, ebben én nem hiszek. Azt megmarja a bűnkígyó. Azt megmarja. Aki pedig feltekint, megmenekül. Egyszer láttam egy természetfilmet, ahol egy olyan embernek a munkáját mutatták be, aki kígyókkal foglalkozott. Mindenféle kígyót filmezett, róluk állított össze mindenféle tudományos kutatást, és rengeteg adalékkal szolgált a természetbúvároknak. És történt egyszer, hogy kamerázott egy kígyót közelről, és az a kígyó egyszer csak hirtelen szembefordult vele, és rögtön a karjába mart. Nagyon megijedt először, mert nem volt még ideje megfigyelni, hogy milyen kígyóval van dolga, de miután megtörtént a harapás, és hát közelről látta a kígyót, akkor észrevett, hogy nem mérgező. Ez a kígyó, ennek a kígyónak nincsen halálos mérge. És megmutatta a kamerák előtt azt a sebet, amelyet ejtett rajta a kígyó. Ott volt a harapás nyoma, ami él, meglátszik a karján. Megmarták a kígyók azokat a zsidókat is, akik feltekintettek és életbe maradtak. Csak a méreg nem volt halálos. Volt fájdalom, amit éreztek, de nem okozta a pusztulásukat. És a bűn kígyó azokat is megmarja, akik az úréi, akik a Krisztusra tekintenek. Nincs itt bűntelen ember közöttünk egy sem. Én sem. Senki sem. Minden ember velejétől fogva romlott, akár melyikünket kiállíthatnám az elsőtől, a legidősektől, a legfiatalabbig, a legnagyobb tudásútól, a legegyszerűbb emberig. Mindegyik teljesen romlott bűnös. Megmar bennünket a bűnkígyók, de nem okozza ez a harapás a halálunkat, mert feltekintettünk arra, aki bennünket meg tud gyógyítani, Jézus Krisztusra. Felemeltetik. És Isten ma délután is felemeli az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevét, hogy aki csak őre jár tekint, megmeneküljön. Aki nem tekint rá, nem fog megmenekülni. Aki rátekint, megmenekül, és nincs a menekülésnek más útja. Hiába néztek ők a szent sátor felé, hiába szavatolnak be valaki a szentek szentjébe, ahova csak egyébként a pap mehetett be egyszer. Hiába nyitotta volna fel a szövetség ládát és a 10 parancsolatot tartotta volna a markai között és olvasta volna buzgón, és mondta volna, Uram, hát menj meg az életemet, mert olvasom a 10 parancsolatot, meghalt volna, mert nem az volt a szabadulásnak az útja. Hiába mondott volna egy szép imádságot. Ó Istenem, bocsáss meg, én is ott voltam az zúgolódók között. Vedd el tőlem a kígyóméreg hatását, mert meghalt, megmart a kígyó, és mindjárt meghalok. Menj meg engem! Nem menekült volna meg, mert a szabadulásnak egyetlen útja volt, csak aki felnézett az ért kígyóra. Nincs más lehetőség. Ugyanígy emeli fel egyetlen esélyként Isten, az ige hirdetés bolondsága által 2000 év óta az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevét. Aki rátekint arra a drága Krisztusra, aki az életét adta érettünk, az megmenekül. És lehet eljárni az imaházba, lehet megkongatni a harangokat, vagy a vészharangokat, lehet bemagolni zsolozsmákat, vagy zsoltárokat, vagy imádságokat, lehet óriási adományokkal elkápráztatni az egyházvezetésnek a szemeit, nem menekül meg senki, aki nem az Úr Jézus Krisztusra tekint. Mert nincsen más név, amely által megtartathatnánk. Csak ez az egy név van. A Jézus Krisztusnak a neve. Nincs más lehetőségem a gyógyulásra, a lelkem felszabadulására, bűneim levetkezésére, az örök életre. Csak Jézusnak a neve. Nem kell ehhez semmi más tegye. Nem kell teljesítsek semmilyen elvárás. Fel kell tekintsek a Golgotán Jézus Krisztusra. Ezután, az eset után, amikor Isten csodálatosan könyörült az ért kígyó által, eltelt egy pár évszázad, és szörnyű bűnbe estek megint a zsidók. Valami fals, valami kicsavarodott, valami elkorcsosult hittel, Isten tisztelettel elkezdték egy hamis imádattal imádni az ért kígyót. Az ért kígyónak mutattak be áldozatot. Az ért kígyóhoz imádkoztak. Bálvány lett abból, ami egyébként megtartotta őket. Bálvány lett, egy erekje. Ez az a nagy kígyó, amelyet Mózes felmutatott, és ősatyáink megmenekültek. Egy erekje lett, egy bálvány lett. És a ma kereszténységének az egyik legnagyobb átka a bálvány Jézus. A bálvány Jézus. Akivel azt teszek, amit akarok, a bálvány Jézust úgy imádom, ahogy én akarom, akkor imádom, amikor én akarom, annyiszor imádom, ahányszor én akarom. Én döntöm el, hogy hogyan imádkozok hozzá, én döntöm el, hogy hova helyezem, én döntöm el, hogy mennyit adakozok, mennyi áldozatot hozok az ő tiszteletére, hogy hogyan gyakorolom az Isten tiszteletet e felé, a Jézus felé. Azt csinálok vele, amit én elgondolok. Egy maga választotta Isten tiszteletnek a keretében. Ez a bálvány Jézus nem lát, ez a bálvány Jézus nem hall és nem beszél. Ehhez én beszélek, ezt én látom, de ő néma marad, mert élettelen. Ez egy más Jézus. Egy más Jézus. És azért nem az élő Jézus, azért nem, mert az élő Jézussal sok baj van. Sok baj van az élő Jézussal. Sokkal több problémám adódik, ha én az élő Jézussal állok szóba, ha én az élő Jézus kezdem el tisztelni. Az roppant terhes. Roppant terhes. Mert az élő Jézus hall. Az élő Jézus lát. Az élő Jézus beszél. Ki hallgat? Ki hallgatja a titkon sző terveimet, amit a bűntársammal suttogva osztok meg. Ott van és ki hallgatja a beszélgetésemet. A gondolataimat meghallja. Mint a Simon elöljárónak, aki azt gondolta magában, szavak nélkül, hogyha tudná ez a Jézus, hogy kicsoda az, aki megkente a lábát olajjal, nem engedte volna meg neki, mert ez egy parázna nő volt. És akkor azt mondja Jézus, miért gondoltál te ilyet magadba, Simon? Megdöbbent. Hát ez hallja az én gondolataimat? Hát ez lát! Belelát a fejembe! Belelát a szívembe! Ez a Jézus veszélyes! Veszélyes, mert minden terítéken van, mint egy térkép, olyan az életem előtte. Bármilyen pontomra rá tud mutatni. Nem lehet előtte takargatnom semmit. Ezért gyűlölték a farizeusok Jézust. Ezért került a keresztre. Útjukba volt, mert látott, hallott és szólt. Belelátott a szívünkbe. És belelátott a bűneiknek a közepébe, a veségbe, a velők megoszlásáig hatott az ő tekintete. Nem lehetett úgy babusgatni, ahogy ők akarták. Nem lehetett úgy tisztelni, hogy eltervezték. És szólni is tudott ez a Jézus. És beleszólt az életükbe. A személyiségi jogaikba beleszólt, és beleavatkozott. Beleavatkozott a katonáknak a zsoldjába. A halászok halászatába. Beleavatkozott a házastársak házasságába, a nemi életbe beleavatkozik. Az ő szavával meghatározza az én életemnek az irányát, és nem enged eltérni jobbra vagy balra. Elkezd uralkodni felettem. És beleszól az én életembe, a személyiségi jogaimba szól bele, és a ma embere, meg az akkorikor embere nem tűrik ezt. Nem tűrjük ezt. Nekem vannak személyiségi jogaim. Én kivívtam magamnak. Nekem nem mondja meg senki. Ha segítségre van szükségem, azonnal legyen itt. Ő az, aki megsegít. Ha csettintek, hallja meg. Jöjjön engem felmosni a padlóról. De ne szóljon bele az életembe. Jézust lehet és kell segítségül hívni, de nem úgy, mint segédmunkást, nem úgy, mint cselédet, hanem úgy, mint urat. Úrként jön. Úrként szolgál. És beleszól a mi életünkbe. A bálvány Jézus nem hall, nem lát, nem beszél, de nem is tud megszabadítani, nem is tud tenni semmit. Semmit. Akik a bálvány Jézus tisztelik, a baptista, a katolikus, a református templomokban és imaházakban, azoknak az életében nem történik semmi. Csak megtanulnak bibliai idézeteket, megtanulnak szépen viselkedni a hívők között, bemagolnak énekeket és zsoltárokat, meg imádságokat, tudnak szépen udvariasan, előkelően viselkedni, hogy fel sem tűnnek másoknak a szemében, de a szívük ugyanaz a régi, elveszett, bűnös, nyomorult, halálra ítélt szív. Semmi hasznuk abból, hogy ők adták magukat a bálvány Jézusnak a tiszteletére. Mert a bálvány Jézus tehetetlen őket megváltoztatni, tehetetlen őket újjászülni, és tehetetlen őket megszabadítani és üdvözíteni. Ezek lesznek azok, akik oda mennek és azt mondják, hát Uram, hát miért mondod, hogy mi nem látogattunk meg téged? Miért mondod, hogy mi nem ruháztunk fel téged? Hát az utcáinkon tanítottál Jézus. Hát nem emlékszel ránk? Mindig ott ültünk az első padban. Mondja Jézus, nem ismerlek titeket. Nem fogalmam sincs, miről beszélek. Egyszer se láttalak benneteket. A másik Jézusnál láttalak titeket. A hamis Krisztusnál. De nálam ti nem jártatok. Az élő Jézus cselekedni is tud. Cselekszik. Én amikor 18 éves voltam, engem az élő Jézus meglátogatott. Megmosott engem. Megítélt engem a bűnben. Hallottam a hangját. Téldre kényszerített engem, aki soha nem hallottam róla sem, egy gyerek történetet nem hallottam. Abszolút ateista háttérrel nevelkedtem fel. És találkoztam az élő Jézussal. Elém jött, megérintett, átölelt, a lelkemre beszélt. És letettem az életemet az ő kezébe. Segítségül hívtam, de mint király. Jöjj, Uram, és uralkodj felettem. Elég volt ebből az magam alkotta életvitelből. Meggyűlöltem a saját lelkem is, ahogy írva van. Jöjj, élő Jézus, költözd be a szívembe, foglald el a trónt, és te legyél az, aki a gazdája vagy. Nem akarok beavatkozni. Amit én eddig csináltam a magam életébe, abból mindig csak romlás lett és pusztulás. Elég volt ebből. Kérlek, tedd rendbe az életemet. az élő Jézus elkezdett helyre pakolni. Megtisztított. Kitakarított belül mindent. Nagyon sok ajándékkal ajándékozott meg. Testvérekkel, Bibliával, énekekkel, imádságokkal, közösségi alkalmakkal, Isten tiszteletekkel. De az ő színe előtt zajlottak ezek, és zajlanak 15 éve. Hála legyen ezért ő neki. És amikor majd oda kerülök én is, amikor eljön a halálnak az a sötét órája, amikor lejár majd az én számomra a kegyelem, vagy az egész világgal együtt, vagy csak nekem személyesen, amikor utolsó dobban a szívem, akkor ez az én Jézusom, ez az élő Jézus hatalma lesz cselekedni, hogy engem bevigyen az ő örök országába. Nem egy bálvány Jézus, aki tehetetlenül fog előttem csüngeni, és nem tud megtartani, nem tud megmenteni, hiába fogom meg, vele együtt romlok, pusztulok, hanem az élő Jézus, akit az Isten felemelt, és ő vele együtt engem is felemelt. Aki ültetett engem a Krisztussal együtt a mennyekbe. Az az Isten, ő érette, engem is felemelt. Mert ez egy tehetős Jézus. Ez egy cselekvő Jézus. Ez egy élő Jézus. Megmondták az új szövetségi apostolok, hogy jönnek majd hamis Jézusok, álkrisztusok, lesznek majd olyan bálvány Jézusok, akikhez majd fognak imádkozni az emberek, akiket majd babusgatnak, tisztelnek úgy, ahogy, de abban nem lesz megtartatás. Akkor a kettő között a különbség, mint amikor valaki egy játékbabával játszik, játékbabát cumisztat meg, játékbabát pelenkázik be, játékbabát simogat, kedvesen, aranyosan, hogy valaki egy igazi gyermeket, egy kis újszülöttet megeteti, tisztába teszi, elaltatja. Az egyikben van élet, a másik csak játék. Az egyik Isten tisztelet, élő Isten tisztelet, a másik csak játék. Van bálvány Jézus, ahogy volt bálvány ez az érzkígyó zsidó népnek az életében, és amikor Ezékiás király idejében ébredés volt a zsidóság között, és visszatértek az ősi hithez, atyáik Istenét ismét sokadjára, ezredjére a történelem folyamát, de végre megint segítségül hívták, a bajban, a nyomorúságban, a fenyegetettségben, a nemzetet fenyegető halálos veszedelemben Istenhez kiáltanak, akkor Ezékiás király összetöreti ezt a bálványt. Elnevezték ezt az érszígyót Nékustánnak. Nékustán. Adtak neki egy nevet, és Istenként tisztelték. Amit Isten szabadításul rendel, de amelyben kipiszamodtak, ízzé porrá húzta, és lerombolta azt az Isten tiszteleti helyet. Nem lehetett többé megtalálni a Nékustánt. Nem találjuk meg az érckígyót. Ezékiás király véget vetett a hamis kultusznak. Ennek az ideje jött ma el. A bálvány Jézust össze kell törni. Nincs helye Isten népe között halott kultusznak. Istentelen Isten tiszteletnek. Nincs helye. Olyan Isten tiszteletnek, amit mi választottunk. Olyan Jézuskának, amit mi babusgatunk. Nincs helye. Ki kell ezt törölni a szívünkből. Ripityóra kell törni. Hadd vesszen el az a hamis, az a kifiszamodott, az az áll Krisztus. Vesszen el! Ne sajnáld, bármibe kerül neked. Pusztuljon! Mert nem tud téged megtartani. És eljött az ideje annak, hogy az élő Jézus, a feltámadott Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, elfoglalja a trónt a szívünkbe. Úgy tiszteljük őt. Úgy énekeljünk neki. Úgy hívjuk segítségül. És akkor, ahogy mondja Pál apostol, egy ilyen kifejezés használ, hogy a közös hit. Közös hit. Hogy mondja Timóteusnak, hogy megvolt a te nagymamádban, a te édesanyádban, meg megvan benned is. Meg megvan én bennem is. Akkor ott annál az egy élő Jézus Krisztusnál a közös hit talaján találkozunk egymással. Egyik felekezetbeli, a másik felekezetbelivel. Az öreg bácsi a fiatal kislánnyal. A nagy híres professzor a térdein találkozik a kis gügyével, a kis elesettel, a kis beteggel. Úgy szeretek látni a nagy fejeseket, amikor térdepelnek. És leírják a nagy több száz oldalas könyveiben. Van egy megbánhatatlan döntése. Jézus életben. Nem a nagy doktori címeiket hozzák el. Én annyit tanultam, és olyan okos vagyok, képzeljétek el. Hanem azt mondják, erről névről neveztetem, hogy Jézus. És találkozik a nagy agy a kis aggyal. És a közös hit talaján állva Jézus Krisztusnál van egy nép. Ahol nincsen szolga, és nincsen szabad. Nincsen férfi, és nincsen nő. Nincsen ilyen ember, vagy olyan ember. Nincsenek románok, nincsenek cigányok, nincsenek magyarok. Az Isten jobbja felől állók vannak, akik feltekintettek a Golgotára, és életet nyertek Isten fiától, Jézus Krisztusról. Csak olyan emberek vannak. Új életben járó, újjászületett keresztények, hívő emberek vannak. Akik nem a bálvány Jézust imádják, hanem az élő Jézust. Élő hittel, buzgó szeretettel. Ezekkel együtt tudok menetelni. Ezekkel együtt tudok haladni. És tudom, hogy ezek tudnak velem is jó lelkiismerettel és nagy örömmel. A többieknek pedig szóljon a figyelmeztetés. Vigyázz! Olyan Jézust imádsz, amely összetöretik veled együtt. Törd össze ma, és válaszd az élő Jézust. Elébe adtam a halált és az életet. Válaszd ezért az életet, és élhetsz mind te, mind a te magad.